Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket szent szombatnapunkon. A mai istentiszteletünk témájául egy olyan ószövetségi történetet választottam, amely több szempontból tanulságos, és elmondhatjuk azt is, hogy a végidő számára egy előképül szolgál. Ez a történet pedig Eszter könyvében íratott meg. Ahhoz, hogy egy kicsit föltárjuk azokat a lényeges pontokat, amiből számunkra is tanulságot vonhatunk le, mindenek előtt azt javasolnám, hogy próbáljuk meg behatárolni földrajzilag is, időben is, hogy hol is játszódik, mikor is játszódik ez a történet. Akinél van Biblia, nyissa ki Eszter könyvénél. Ez ugye egy kis könyv, Nehémiás könyve után találjuk. És Eszter könyve első fejezetéből olvassuk el az első fejezet első három versét. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig 127 tartományon. Azokban a napokban, amikor Ahasvérus király üle királyi székében, amely Susán várában volt. Uralkodása harmadik évében lakomát szerze minden fejedelmének és szolgáinak. Perzsia és Média hatalmasai főemberei és a tartományok fejedelmei előtte valának. Nagyon szépen összefoglalja, ugye ez az első három vers a legfontosabb tudnivalókat az időbeliségről is, és a földrajzi elhelyezkedésről. Hát ugye a perzsa, Médo-Perzsa birodalomról, vagy Ó-Perzsa birodalomról van szó, itt játszódik a történet, és azon belül ugye Susán várában. Nem tudom, hogy itt... Igen, köszönjük szépen a vetítést, ez a térkép lenne az, amivel szeretném szemléltetni azt, hogy ez a birodalom hogyan is nézett ki. Egy hatalmas birodalomról volt szó. Emlékezzetek arra, hogy Dániel is prófétált erről a birodalomról, amikor a nagy világbirodalmak egymás utániságáról beszélt, és ugye az első volt a babiloni birodalom, mint világbirodalom, és a második volt Médó-Perzsia, vagy az Ó-Perzsa birodalom. Gyakorlatilag, ugye olvastuk itt Szerecsen országot, tehát ugye Etiópiától egészen az Indus partjáig terjedt, Indiáig terjedt ez a birodalom, és 127 tartománya volt, tehát egy rendkívül nagy kiterjedésű volt a birodalom, még a babiloninál is nagyobb kiterjedésű. És látjuk ugye, itt van Susán vagy Szuza, közel a Perzsa-öbölhöz, a mai Irán területe egyébként ez, és a történetünk ugye itt játszódik. Ahasvérus királyról van szó, ő ugye egy perzsa uralkodó, bibliai nevén Ahasvérus, történelmi nevére nem tudom, hogy emlékszünk-e, történelem könyvekből a perzsa görög háborúkból ismert az ő neve, tehát Xerxészről van szó, történelmi nevén Xerxészről van szó. És ugye Ahasvérus király időszámításunk előtt 486-tól 465-ig uralkodott, és ugye a harmadik uralkodásának harmadik évében kezdődik a történet, tehát akkor az időszámításunk előtti 483-tól, és egészen ugye 12. évig, tehát uralkodásának 12. évéig öleli fel a könyv a történetet, ez akkor pedig ugye időszámításunk előtti 474, tehát erről az időszakról van szó. És talán még egy dolgot említenék az időbeliséggel kapcsolatban, mert hogy fontos dolog. Ugye az előbb már mondtam, hogy Dániel is prófétált a birodalmakról, tehát ugye babiloni birodalom után jön a perzsa birodalom, Médó-Perzsia, és ugye a babiloni fogság az 70 évig tartott. megjelent Círusz Babilonnál, és gyakorlatilag ugye Círusz megjelenése a zsidók számára azt jelentette, hogy itt a fogság vége, tehát jön a felszabadulás. És időszámításunk előtt 535-ben adta ki Círusz azt a rendeletét, ami lehetővé tette a zsidóságnak a hazatérését. Néhány szót a történetről, mert hogy minden részét aprólékosan nem fogjuk megnézni, néhány sarokpontot fogunk majd kiemelni ebből a történetből, de próbáljunk meg a lényeget összefoglalni. Ugye onnan kezdődik a történet, hogy Susán várában vagyunk, és Ahasvérus király nagy lakomát rendez a főembereinek és a szolgáinak. Hivatja később Vásti királynét, ugye ő volt a felesége, de nem volt hajlandó engedelmeskedni a feleség ennek a kérésnek. Következmény ugye, hogy kegyvesztett lett Vásti királyné, és a tanácsadók, a király tanácsadói azt javasolják, hogy válasszon új feleséget. Így kerül a birodalomba egy hölgy, ugye Eszter, akiről azt olvassuk itt a második fejezet, Eszter könyve második fejezet 17. versében, hogy a király Esztert minden asszonynál inkább szereti, és minden leánynál nagyobb kedvet és kegyelmet nyert ő előtte, és tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévá tette Vásti helyett. Egy fiatal zsidó származású hölgy lett tehát Ahasvérus felesége, és ennek a hölgynek a gyámját Márdokeusnak hívják. Ő ugye egy idősebb úr, aki hát magához fogadta, ugye lányaként nevelte Esztert, mivel Eszter szülei meghaltak, nem volt se anyja, se apja, és ugye a birodalomban maradt zsidóságot képviselte Eszter is, és Márdokeus is, nem is akárhogyan. Nagyon szoros kapcsolat volt közöttük, amikor az udvarba bekerült Eszter, Márdokeus akkor is. Sokszor olvassuk ugye a könyvben, hogy a király kapuja előtt volt, és próbált kapcsolatban maradni Eszterrel, ha nem is tudott mindig közvetlenül, de volt egy olyan udvarmester, akit a király Eszter szolgálatára rendelt, ő volt Haták, és így rajta keresztül is tudtak ugye kommunikálni. Márdokeus meghagyta Eszternek, hogy semmiképpen ne fedje föl az udvarban az ő származását, tehát ez ne legyen téma legalábbis egy ideig semmiképpen. És ugye a történet igazából akkor kezd érdekessé válni, amikor egy konfliktus pontakozik ki. A királynak egy főembere, Hámán, akit ugye a király nagy méltóságra emelt, felmagasztalta őt, feljebb helyeztette székét minden fejedelemnél, és hát Hámán ugye, akik ismerjük, olvastuk a történetet, biztos többen vagyunk ilyenek, tudjuk, hogy a gonoszságnak a megtestesítője, hiszen egy hataloméhes, pénzéhes, felfuvalkodott ember volt Hámán, és bizony ő azt rendelte el, hogy meghajoljon minden alatt való, térdet és fejet hajtson előtte. Márdokeus ugye ennek nem volt hajlandó engedelmeskedni, nem puszta önzésből, vagy mert ő sokra gondolta volna magát, hanem ez a lelkiismeretével ellenkezett. És fogunk erről majd beszélni még egy picit részletesebben. Minden esetre ez az ellenállás azt eredményezte, hogy Hámán felbőszült, megtelt haraggal Márdokeussal szemben, és aztán olvasom a könyv harmadik fejezet 6. versét. De kevés volt előtte, hogy csak is Márdokeusra magára vesse rá kezét, mert megmondták néki Márdokeus nemzetségét, azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában vala, a Márdokeus nemzetét. Egészen odáig elment a gonoszságban Hámán, hogy megtévesztve a királyt, és még meg is akarta vesztegetni ugye 10 000 ezüst talentummal. Ezt utóbbit ugye nem fogadta el a király, viszont szabad kezet adott Hámánnak, hogy rendelkezzék a zsidó nép felett, és bizony Hámán elérte azt, hogy kiadatott egy olyan levél a király által, amely a zsidóság, tehát a birodalomban maradt zsidóság kiirtására vonatkozott. Tehát egy igen kemény élethelyzet ez. És hát ezt a történetet dolgozza fel ugye a könyv, hogy hogyan reagáltak erre az érintettek, mit tettek, Isten is hogyan forgatja az eseményeket, és erről lenne szó a mai alkalommal. Mielőtt azonban belekezdenénk, szeretnék egy kérdést föltenni nektek. Ugye ez egy elég súlyos dolog, amikor egy ilyen, mondjam azt, egy szervezett népirtásra vonatkozó rendeletet kiadat valaki. Szükség volt erre? Tehát elkerülhető lett volna ez a helyzet a zsidóság számára? Hogy ne következzen be ez a konfliktus, ez a válság? Gondoljunk csak bele, és akkor fogjuk tudni a választ. Bevezető gondolataimban említettem egy fontos rendeletet, amit Círusz adott ki. Círusz volt az az uralkodó, aki ugyan perzsa uralkodó volt, tehát egy pogány uralkodó, mégis azt olvassuk már Ézsaiás könyvében, ahol ugye előre jövendőlt Círuszról, hogy Círuszba az ő lelkét adja, és föl fogja használni tervében. Tehát Círusznak a lelkére tudott hatni Isten oly módon, hogy ez a rendelet 535-ben időszámításunk előtt kiadásra került, és ez megnyitotta az utat a zsidóknak arra vonatkozóan, hogy akkor hazatérhetnek. Abból következik akkor, hogy mi is volt Isten akarata valójában? A hazatérés. Tehát világosnak kellett volna lenni ugye a Babilonba elhúzott foglyok számára, hogy Isten akarata a hazatérés. De esetleg ez mondjuk még kevés lett volna. Még egy pár helyen azért a Bibliában találunk erre vonatkozóan megerősítést. Emlékezzünk vissza Jeremiás könyvére. Ugye Jeremiás könyve beszél arról, hogy a fogság, a babiloni fogság 70 éves lesz. És a könyve abszolút leírja azt, hogy ez Isten nevelő eszköze. Tehát nem az volt a célja a babiloni fogsággal Istennek, hogy ott ragadjon a birodalomban a nép. Így olvassuk a 29. fejezet, tehát Jeremiás könyve 29. fejezet 10. versét. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. Tehát érezzük, hogy Isten vissza akarja hozni a népét. Igen, nehéz körülmények, ugye lerombolták a templomot, Jeruzsálemet újjá kell építeni. Komoly kihívás ez, de ha Isten ezt kéri, akkor mitől kell megrendülni, miért kell mást gondolnunk? És még engedjétek meg, hogy fölhívjam a figyelmet egy hasonlóan fontos igére, és ez akkor a harmadik bizonyíték arra, hogy valóban mi volt Isten akarata. Zakariás könyve második fejezet 6.-7. versét szeretném olvasni. Tehát Zakariás könyve második fejezet 6.-7. verse. Jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj, Sion, szabadítsd ki magadat, ki Babilon leányánál lakozol. Hát nem tudjuk azt mondani, hogy nem volt 100%-ig egyértelmű Isten akarata, és mégis azt láttuk az ószövetségi történet során, hogy bizony voltak, akik az ott létbe belekényelmesedtek, kialakították a kis földi körülményeiket, és már nem vállalták a hazatérést. Círusz rendeletére is körülbelül egy 50 000-es zsidó csoport vállalta a hazatérést, ugye a többiek ott maradtak. Nos, akkor a válaszunk ugye az, hogy elkerülhető lett volna ez a fajta válság, ez a fajta konfliktus, hogyha hallgat a zsidóság Isten beszédére, és minden nehézséget félretéve mégiscsak hazatért volna. De ugye nem ez következett be, hanem ott maradtak többen a birodalomban, nem csak ugye Eszter és Márdokeus, még sokak mások is, akiket itt most név szerint a történet nem említ. És ugye eljön ez a bizonyos pont, ez az ütközési pont, ami egy nagyon szomorú kifejletet eredményezett, egy nagyon szomorú következménnyel járt, hogy szembe kellett nézni ártatlanul egy népcsoportnak azzal, hogy ők gyakorlatilag rövid időn belül semmivé lesznek. Hámán ugye sorsvetéssel döntötte el azt, hogy Ádár hónap 13. napján, tehát Ádár hónap a 12. hónap, és ennek a 13. napján fog sor kerülni a zsidóság kiirtására és vagyonának elkobzására. Dermesztő ilyet hallani. És ugyanakkor megemlékezhetünk arról is, hogy voltak hasonló termesztő jelenetek már a történelemben. Dániel könyvében is, ha visszagondolunk, volt két hasonló helyzet is, ami eszünkbe juthat, amikor a héberi fiak a tüzes kemencébe kerültek, azért, mert kiálltak bátran Isten törvénye mellett, és ugye el kellett szenvedniük ezt a büntetést. De emlékezzünk arra, hogy milyen hitük is volt ezeknek a héberi fiaknak. Hogyan olvassuk Dániel könyvében, mit mondtak egykor Nabukodonozornak? Olvasom Dániel könyve 3. fejezetének 17. és 18. verseit. Ímé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyálló képet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Tehát nem voltak hajlandók leborulni Nabukodonozor aranyszobra előtt. Nem kivagyi mi vagyiságból, hanem jól tudjuk az írás alapján, az Ószövetség és az Újszövetségi igék alapján is, hogy ez a fajta tisztelet egyedül Istent illeti meg. Az imádat csak Istennek jár, és ilyet egy hívő ember nem tud megtenni. Azután Dániel könyvében éppen egy méd királya, Dárius méd király idején történik meg az, ugye, hogy Dániel, akiben különleges lélek volt, próbáltak az igazgatók hibát találni, és nem tudtak hibát találni, viszont az ő istenének törvényébe próbáltak akkor hibát találni, és itt is kiadatott egy rendelet, aminek az volt a következménye, hogy ugyan Dániel nem rettent meg, nem félemlett meg ettől a rendelettől, és a következményektől vállalta azt, hogy inkább akkor az oroszlánok vermébe kerül. És engedjétek meg, hogy még egy történelmi tényszerűséget, illetve még egy néhányat megemlítsek, hasonló jellegű dolgokról van szó. A római birodalommal kapcsolatosan, amikor Rómában, ugye időszámításunk szerint 247-ben millenniumi ünnepségeket tartanak. Ugye akkor a császárkultusz van már javában, Rómában. A keresztények, akik hűségesek voltak az íráshoz és Istenhez, nem tudtak részt venni ezeken az ünnepségeken, nem tudtak ők se leborulni a császár előtt hasonló lelkiismereti okok miatt. És ugye ebben az időben a vallás az nem magánügy volt, hanem közügy volt. Sokaknak üldözést kellett elszenvedniük, különböző tiltó és megfélemlítő rendeleteket hoztak. Például ilyen volt 304-ben egy törvény, amely kényszermunkát, áldozat bemutatást, halálbüntetést rendelt el. Azután majd 313-ban jön némi kis nyugalom, ugye a milánói türelmi rendelettel, de tudjuk, hogy ez is csak ideig, óráig jelent nyugalmat, hiszen azok a keresztények, akik Isten törvénye szerint próbáltak élni, ők ugye összeütközésbe kerültek olyan rendeletek kapcsán, ami viszont szembe ment Isten törvényével. Csak megint egyet említve, 364-ben vagyunk, amikor a laodíciai zsinaton kiadják azt a törvényt, ami mindenkit kötelez a vasárnap megtartására, ugye mint állami pihenő ünnep ennek a megtartására. Noha tudjuk jól, hogy Isten törvénye, a 10 parancsolat, 4. parancsolata a szombat megszenteléséről és a szombat megtartásáról szól. És hát itt is ugye születnek különböző törvények, amelyek megnehezítették a hűséges keresztények életét, és ugye ezek a törvények majd elvezettek az inkvizícióig. És talán még egy utolsó ilyen jelentősebb fenyegetettségi helyzetet hadd említsek meg. 1523-1525 a magyar történelemben azért nevezetes dátum, ugye az országgyűlésen, ekkor a luteránusok ellen fogadnak el törvényeket, amely vagyonelkobzásra irányul, és sajnos az ő kiirtásukra is. Úgyhogy azért elmondhatjuk, hogy produkált a történelem ilyen súlyos élethelyzeteket, ilyen dermesztő élethelyzeteket, amikor a lelkiismereti szabadság gyakorlatilag tiltott volt, és nem érvényesülhetett. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy kincs az, és azok az idők, amikor a lelkiismereti és vallásszabadság bizony érvényre tud jutni. Nézzük meg most, hogy egy ilyen szorongatott helyzetben hogyan reagálnak az érintettek, hogyan reagál a zsidóság, és különösen ugye Márdokeus és Eszter reakcióit, viselkedését nézzük meg. Először is ugye, amikor ez a rendelet kiadásra kerül, azt olvassuk Eszter könyvében, hogy Susán városa fölháborodott. Hát ez még Bibliát nem ismerő, Szentírást nem követő embereknél is azt hiszem, hogy jogos, hogy egy ilyen méltatlan helyzet ellen próbál a lelkiismeret megszólalni. Azt is olvassuk Eszter könyve 4. fejezet 3. versében, a vers vége felé, hogy nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás, zsák és hamuval a terítve sokak alá. Igen, ez a bőjt és siralom, zsák és hamu nagyon jól kifejezi ennek a megpróbáló élethelyzetnek a belső lelki vívódását. Ugye ez egy szívbeli fájdalom, egy mély szívbeli fájdalom, amit ilyenkor az érintett érezni tud, és magát is megalázza számot vett helyzetével, Istennel való kapcsolatával, és próbál ugye Istenhez fordulni, és segítséget kérni. Márdokeusról is azt olvassuk, ugye először az ő reakciója az volt, hogy megszaggatta ruháit, zsákba és hamuba öltözött, elment először a város közepére, majd pedig ugye a király kapuja elé, és keserves kiáltással fakadt föl. És ahogy ez a reakció ugye így lecsapódik az emberben, ahogy átgondolja ezt a helyzetet, az Isten kész arra, hogy megvilágítsa több oldalról is ezt az éles ember próbáló szituációt. Nézzük meg, hogy ez hogyan történik meg ebben az esetben. Egy komoly párbeszéd zajlik Márdokeus és Eszter királyné között. Márdokeus, akiből tényleg, mintha Isten lelke szólna, azt mondja Eszternek, hogy ugye neki kötelessége van most kiállni az igazság és a nép mellett, menjen be a királyhoz. Márdokeus lehetséges, hogy nem tudta, hogy azért itt nem olyan könnyű csak bemenni még feleségként sem a királyhoz. Nem közvetlen a beszélgetés, megint ugye hatákon keresztül zajlik ez a kommunikáció Márdokeus és Eszter között. Eszter megüzeni Márdokeusnak, hogy nem olyan egyszerű ez, hogy csak úgy besétál a királyhoz, hiszen van egy olyan törvény, hogy aki hivatlanul ide bemegy a király elé, azt bizony a halál várja. És egyetlen kivétel, hogyha a király kinyújtja az aranypálcáját az illetőre, akkor bejöhet. És Eszter azt is elmondja Márdokeusnak, hogy őt 30 napja nem hívatta a király. Tehát próbálja érzékeltetni a helyzetet, hogy tehát ez egy emberileg lehetetlen helyzet, még ha szíve vágy az, hogy bemenjen, de hát a biztos halál vár most rá, hiszen a király őt nem hívatta már 30 nap. És Márdokeus erre meglágyul. Mit olvasunk az írásban? Olvasnám a 4. fejezet 13. és 14. versét. És mondta Márdokeus visszaüzenve Eszternek: ne gondold magadban, hogy te a királyházában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha mostani időben te hallgatsz, másonnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra. Hát 4 fontos dolog hangzik el ebben az üzenetben. Márdokeus nagyon szilárdan áll az igazságban, és honnan tudjuk azt, hogy ő tényleg szilárd, azon kívül, hogy ugye olvassuk a beszédet, de itt van egy nagyon lényeges dolog. Azt mondja, hogy másonnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Márdokeus biztos abban, hogy Isten szabadulást fog hozni. Ha Eszter nem lesz ebben segítségül, akkor is az igazság ellen nem lehet tenni. És ezen kívül ugye Esztert figyelmezteti arra is, hogy el ne bízza magát, hogy ő a királyi udvarban ül, pompás körülmények közepette élheti a mindennapjait, személyzet van számára is. Ez nem jelent semmiféle biztonságot, akkor sem, ha egy ilyen hatalmas birodalom hatalmas királyának a felesége. Az erő nem ebben van, és a biztonság sem. És ugye arra is fölhívja Márdokeus Eszter figyelmét, hogy gondolkodjon el azon is, hogy ő most oda került feleségként ebbe az udvarba. És tudjuk azt, hogy ugye Eszter zsidó, és az uralkodó pedig ugye perzsa, hasvérus, tehát elvileg ennek nem kellene így lennie, de mégis valamiért így alakult. És próbál Márdokeus ezeken keresztül is Eszterre felelősséget helyezni. És mi történik? Hogyan érinti ez Esztert? Hogyan kezeli ezt a helyzetet? Ugye egy fiatal hölgyről van szó, nyilván ő is megdermedhetett a rendelet hallatán, de most egy komoly beszélgetés, komoly üzenetváltás zajlik Márdokeus és ő közötte, és biztos, hogy komoly erkölcsi súllyal bírtak ezek a kijelentések, amelyeket Márdokeus üzent Eszternek. És Eszter forgathatta ezt a szívében. És elgondolkodhatott azon, hogy most akkor ő neki mi is a szerepe. És hogyha megnézzük Eszter viselkedését, Eszter hozzáállását ehhez a helyzethez, akkor elmondhatjuk azt, hogy ő ezt az ügyet először nyilván saját maga elvihette Istenhez, mert utána ő kapott egy megerősítést, és annak következtében azt olvassuk a 4. fejezet 16. versében. Eszter ugye üzeni Márdokeusnak a következőket. Menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és bőjtöljetek érettem, és ne egyetek, és ne ígyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is, és lányaim így bőjtölünk, és eképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére. Ha azután elveszek, hát elveszek. Biztos egy nagy erkölcsi presszió nehezethetett Eszterre, és átgondolhatta alaposan, kérve Isten segítségét, hogyan is tegyen. Ugye azt látjuk, hogy Eszter rögtön azért felismerte azt az erőforrást, és azt, hogy honnan származhat megoldás és biztonság ebben az élethelyzetben. Ugye az Istenhez fordulás ez abszolút tükrözi. De a döntése mit tükröz még? Ugye azt döntötte, hogy bemegy 3 napi ima és bőjt után a királyhoz, akkor is, ha a törvények ezt nem tennék lehetővé, és vállalja azt is, hogy akár elveszik, tehát az életébe is kerüljön. Emlékezzünk csak, hogyan olvasunk a szeretett törvényről. János első levele 3. fejezet 16. versében. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Ez egy nagyon súlyos mondat, és ugyanakkor Eszter magatartásában azt látjuk, hogy a szeretett törvénynek a legmagasabb foka jut kifejezésre. A keresztény ember, aki Isten törvényét követi, a szeretett törvényét követi. Ennek a szeretett törvénynek ugye vannak megnyilatkozási formái. Melyek ezek? Emlékszünk erre? Alázat, adás és a másokért való szolgálat. Köszönöm szépen. Úgyhogy nem a félelem lelke szállta meg Esztert, hanem a mennytől kapott erőforrásra építve a szeretett törvény magas fokú betöltésén munkálkodott. És ez ugye különböző élethelyzetekben különböző lehet, nem minden esetben ez ugye az elvárás, viszont egy ilyen helyzetben ez a legmagasabb fokú betöltése a szeretett törvénynek, amit Eszter magatartásából látunk. Vállalja azt, hogy kiáll az igazságért, vállalja azt, hogy kiáll a népéért, számára az ő élete sem fontos, Isten ügye a fontos. És Jézus példája is eszünkbe juthat ennek a történetnek és ennek a döntésnek a kapcsán, aki számára szintén nem volt fontos az élete, sokkal fontosabb volt az, hogy ő vállalja a kereszthalált, ami által mindannyiunknak lehetősége van az örök életre. Innentől fogva már csak a mi döntésünk az, hogy ezt igénybe vesszük-e. És Eszter magatartására, jellemvonásaira, reakcióira még visszatérve, elmondhatjuk azt is, hogy mindvégig a menny bölcsességével és józanságával nyilvánult meg a különböző élethelyzetekben, amik ugye ezután jönnek a történetben, ott is. A józanság ilyenkor nagyon-nagyon nagy kincs. Emberileg az elvárt reakció, hogy hát megijedek, félek, rohangálok, kiáltozok. Szóval Eszternél ennek igazából nyomát sem láthatjuk. Eszternél azt látjuk, hogy megmaradt a higgadság, megmaradt az objektív látásmód, a józan gondolkodásmód, megőrizte önuralmát, szelídségét, béketűrését, de ugyanakkor szilárdan a megfelelő pillanat elérkezésével ki tudott állni az igazságért. Tehát Eszter döntött, bemegy a királyhoz, és ő a hit szemével látta azt, hogy még ha az ő életébe is kerül, de ő Istenért vállalja ezt a helyzetet. Pont ugyanaz a hit nyilatkozott meg Eszter lépésében, mint amit olvastunk a héberi fiak kapcsán, hogy ha nem tenné is, akkor is az Istenben bízott. És itt most már a történet további alakulása kapcsán azt látjuk, hogy Isten is közbelép, és látjuk a történet különböző momentumaiból, hogy Isten milyen segítséget nyújtott a hűségeseknek, a 3 napi bőjt ima, és egyáltalán az, hogy hűséggel megőrizték Isten parancsát, hova vezetett, hogyan tudott Isten segíteni, és hogyan tudott a gonoszság is úgy teljességre jutni, hogy Isten erkölcsileg tudta ezt a gonoszságot helyén kezelni, megbüntetni, és hogyan nyerték el ugye mindazok, akik a gonoszt művelték büntetésüket. Tehát a történetben a fordulópont ugye azzal kezdődik, hogy Eszter bemegy a királyhoz, és nem is akárhogy mentőbe, tehát nem pusztán kinyitotta az ajtót, és lám itt vagyok, hanem ott állt az udvarnál, és a király vette őt észre, és behívta. Azt a bizonyos aranypálcát nyújtotta ki Eszter felé, és így volt lehetősége ugye Eszternek úgy bemenni, hogy ő már akkor biztos volt abban, hogy az életébe ez nem fog kerülni. De nem kezdett még el Eszter mindig lelkendezni, hogy jaj, de jó, most megmenekültem, nem rohant a királyhoz, nem esett mindjárt neki, hogy akkor elmondja, mi az ő szíve bánata, és elnye-belnye ez a Hámán. Tehát nem így állt Eszter hozzá. Továbbra is megőrizte az önuralmat, továbbra is megőrizte a szelídségét, és Isten lelkére hallgatva lépett mindig egyet előre. Itt ugye egy alkalom keresése történt, Eszter egy alkalmat javasolt arra, hogy a király és Hámán találkozzék egy vacsora alkalmával, és ez lett volna ugye az az alkalom, majd amikor feltárja Eszter ott Hámán előtt is a tényszerűségeket, és le tudja leplezni a gonoszt. Tehát nagyon fontosak ezek a momentumok, hogy Isten sem éles metszőkarddal dolgozik a gonosztal szemben. Noha sokszor megengedi azt, hogy igen, nagy magaslatokig el tudjon jutni a gonosz, de Isten mindig határt szab az ő tevékenységének. Isten nélkül semmi nem történik az ember életében. Isten a történelem ura, az események befolyásolója. Még akkor is, ha úgy gondolnánk, hogy esetleg most éppen talán nem is hallja, nem is látja azt, amiben mi vagyunk. Nem, amikor miért gondolunk, Isten akkor is látja, és akkor is jól hall, és jól ért. És ugye a történetünkben, mielőtt elérkeznénk ehhez a bizonyos vacsorához, előtte még egy olyan fejlemény is történik, hogy elkezd ugye a gonosz megszégyenülni. Ugye Hámán testesíti meg a gonoszságot, és ő, aki nagyon büszke ember arra, hogy hogyan magasztalta föl Ahasvérus, nagyon büszke arra, hogy a királlyal együtt mehet vacsorázni Eszter királyné egyedül csak őt és a királyt hívta meg vacsorára. Ez a Márdokeus büszkeségében odáig eljutott, hogy még egy akasztófát is elkészítetett Márdokeusnak, de a történet sajnos, illetve hát éppen, hogy visszájára fordul, és ugye azt olvassuk Példabeszédek 5. fejezet 22. versében, hogy a maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének kötelével kötöztetik meg. Tehát itt is ez történik, hogy Hámán, amit kigondolt, az fog majd az ő fejére visszahullani. A vacsora előtti napon, este felé a király elővetetett egy emlékkönyvet, a történetek emlékkönyvét, és ez az emlékkönyv ugye megörökített olyan eseményeket, amelyeket hát fontosnak tartottak, hogy benne szerepeljen, és hogy vissza tudjon erre emlékezni a király. Ebben a könyvben volt egy látszólag aprócska dolog, de mégse aprócska volt, mert ebből fejlődött ki egy nagyon nagy dolog. Ugye nem említettük, de a könyv, tehát Eszter könyve történetének elején szó van arról a kis epizódról, hogy a király kapuja előtt sokszor megfordul ugye Márdokeus, és itt bizony egy alkalommal elcsípett egy beszélgetést, ami a király elleni összeesküvésről szólt. És ezt ugye Eszter királynéval megüzentette a királynak, és a király elrendelte, mivel a történet igaznak bizonyult, hogy már pedig ez írassék be a történetek emlékkönyvében. Most ezt a könyvet veteti most elő a király, és elolvassa ezt a történetet, ami egykoron, hát ugye majdnem az ő életébe került, de Márdokeus föltárta időben, és időben meg tudták büntetni a két lázadót. És megkérdezte a király az ő szolgáit, hogy hát adtak-e Márdokeusnak valamiféle elismerést, juttatást ezért, de a szolgák ugye azt felelték, hogy nem. És a király már eltökéldi a szívében, hogy na akkor itt van az alkalom, hogy most megjutalmazza Márdokeust. És itt fordul egy nagyot a kocka, hogy Márdokeus Hámán éppen érkezik, el akarja mondani ugye azt, hogy milyen remek ötlete támadt itt a fa, és föl lehet ráakasztani Márdokeust, de a király azzal fogadja, hogy mondja meg, mit tegyen, hogyan kell cselekedni azzal a férfiúval, akinek ő tisztességet akar adni. Természetesen Hámán magára vonatkoztatja a történetet, és ugye a legjobbakat mondja, adjanak ugye ruhát, lovat, és vezessék körbe a városon, és hát kiáltsák ugye előtte, hogy így cselekesznek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván. És ekkor fedi fel ugye a király, hogy hát Márdokeusról van szó, és mindjárt Hámánnak adja a feladatot, hogy akkor gondoskodjon arról, hogy legyen lova, legyen ruhája, vigye körbe a város utcáin, és mondja, amit mondania kell. Úgyhogy ez volt az első momentum, ahogyan megszégyenül a gonoszság, de még saját családi, baráti körében is megszégyenült Hámán, ugyanis az előbbi történet kapcsán hazamegy, elmondja otthon ugye a szomorú történetet, és azt mondja neki többek között az ő felesége, ha Márdokeus, aki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való, nem bírsz vele, hanem bizony elesel előtte. Tehát jön a második megszégyenülés, hogy már a saját családi kör is, illetve hát még mások is vannak ott a feleségén kívül, de bizony tudtára adják Hámánnak, hogy nem lesz ennek jó vége. És akkor így érkezünk el ehhez a bizonyos vacsorához, ahol Eszter királyné leleplezi a gonoszt. Ugye nagyon szépen alakul a történet, mert a király mindig kérdezi Esztert, hogy mit szeretne, mi az ő kívánsága. Tehát Eszternek szinte szájába adja a szót. Látjuk ebből is ugye Isten gondviselését, hogy nem Eszternek kell küzdelmesen kijárnia ezeket az alkalmakat. Ő az ő részét, amikor imádkozni kellett és hűséggel kitartani, ezt megtette. És most Istenen van ugye a sor, aki bizony hatalmasat cselekszik. És Eszter ugye elmondja a királynak, hogy az ellenség és gyűlölő a gonosz Hámán az, aki ugye az ő életére is és a népe életére is akar törni. És hát akkor ugye jönnek a különböző szankciók. Hámán ugye fölkerül arra az akasztófára, amit éppen maga készített egykoron Márdokeusnak. És nézzük meg azt is, hogy ebben a történetben hogyan dicsőül meg Isten neve, hogyan olvassuk, hogyan magasztalja föl Isten nevét az írás, illetve ez a történet a két pozitív szereplő, ugye Márdokeus és Eszter jelleme, hogyan járul hozzá ahhoz, hogy Isten neve felmagasztaltassék. A gonosz megszégyenülése és leleplezése után ugye azt olvassuk a könyv, Eszter könyve 8. fejezet 16. és 17. verséből. A zsidóknak világosság támad a öröm, vigasság és tisztesség. Illetve öröme és vigalma lőn a zsidóknak, lakoma és ünnep, és sokan a földnépei közül zsidókká lettek, mert a zsidóktól való félelem szállta meg őket. És egy picit lejjebb, a 9. fejezet 3. versét is nézzük még meg. És a tartományok minden feje, fejedelmek, kormányzók és a király hivatalnokai magasztalták a zsidókat, mert a Márdokeustól való félelem szállott rájuk. Hát nyilván nem személy szerint a Márdokeusról van szó, meg nem személy szerint az egyes zsidókról, hanem a mögöttük rejlő hatalomról, Isten erejéről van szó, hiszen Isten ereje és segítsége kegyelme nélkül ők nem lettek volna azok, akik. Melyik ószövetségi történet jut egyébként erről a helyzetről eszünkbe? Vagy eszünkbe jut-e egy hasonló történet? Józsué könyvére gondolok, nem tudom, hogy az jelent-e segítséget. Józsué könyvében iratott meg ugye Ráháb története. Annak a Ráhábnak a története, aki ugye pogány nő volt, mégis megmentett ugye két izraelita kémet. És emlékszünk, hogy itt mi hangzik el, ugye, amikor Ráháb megnyilvánul. A Józsué könyve második fejezet 9. és 11. versét szeretném olvasni. Ezt Ráháb mondja ugye a férfiaknak. Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvad előttetek. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támad többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr a ti istenetek, az Isten fenn az égben, és alant a földön. Tehát erről az erőről, az Isten által adott erőről, segítségről, kegyelemről van szó, és ennek élvezője volt a zsidó nép, de nem azért, mert ők a zsidó nép, hanem ugye Isten törvényeit, akik hűséggel követték, nekik jártak ezek az ígéretek. És ez minden korban, minden élethelyzetben igaz, hogy akik Isten törvénye szerint élnek, bármilyen nehéz élethelyzet is alakulna ki, bármilyen fenyegetettségben is lennének, Isten segítségét akkor is maguk mellett tudhatják. Ez a történet úgy végződik, hogy azon túl ugye, hogy örömre fordul a síralom, a zsidóság megmenekülettől a szörnyűségtől. A király ugye visszavonja a levelet, ami az ő kiirtásukra vonatkozik. Márdokeust is ugye nagyját teszi, Hámán ekkor már ugye nem él. Azt olvassuk Márdokeusról, hogy 10. fejezet 3. versében, mert a zsidó Márdokeus második volt a Hasvérus király után, nagy a zsidók között, és kedves az ő atya fiai sokasága előtt, aki javát keresi népének, és békességet szerze minden ivadékának. Márdokeus is, és Eszter jelleme is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sokan a birodalomban észrevették azt, hogy milyen különleges segítsége van a zsidóságnak, és hogy ez ugye nem emberi erőből származott. Ez a történet, amiről ma beszéltünk, egy nagyon fontos történet abból a szempontból is, hogy mi is ugye a végidején élünk, és rövidesen még nehezebbre fordulnak a körülmények. Tudjuk azt, hogy milyen időszaknak nézünk elébe. Tudjuk azt, hogy egy sorsdöntő küzdelem lesz, a nagy küzdelemnek a csúcspontja jön el, amikor kiadnak majd egy olyan emberi rendelkezést, ami Isten törvényével szembe megy. Tudjuk azt, hogy a fenevad hatalmat kap, és a fenevad bélyegét akarják majd rákényszeríteni sokakra. És a szombatnap tisztelete az csorbát fog szenvedni. De Isten tudnivalókat helyezett a mi szívünkre is. És nem csak a gonosznak van rendelete, hanem Istennek is van rendelete. Nincs olyan dolog, amiről mi ne tudhatnánk, és Isten ne tudna bennünket fölkészíteni. Ez csak rajtunk múlik, hogy mi szeretnénk-e. És az is rajtunk múlik, hogy a félelemnek engedünk, vagy annak ellenszerének, Isten szeretett törvényének. A szeretett törvény felülírja a félelmet. Az is rajtunk múlik, a mi kérésünktől, hogy meg tudjuk-e őrizni majd nyugalmunkat, józanságunkat. Isten kész arra, hogy az ilyen nehéz helyzetekben is szolgái mellé álljon. És sok-sok ígéretet olvasunk az írásban, ami erre az időszakra vonatkozik. Olvassuk azt is, hogy ha hűek vagyunk, még a halál vállalása árán is, akkor is nekünk adja az élet koronáját az Isten. Azután Jelenések könyve 3. fejezet 10. versében azt olvassuk, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. És ne felejtsük el, hogy lehet, hogy könnyhullajtással kell menetelnünk, lehet, hogy a vetőmagunkat sírva emelve kell tovább mennünk, de a Zsoltárban, 126. Zsoltárban azt az ígéretet olvassuk, hogy akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. A kivetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. És ennek a történetnek a kapcsán azt kívánom, hogy ezek a tanulságok, amelyekről most beszéltünk, és ahogyan láttuk Istennek a segítségét is, mindig elevenen éljen bennünk, mert nem szunnyad, nem alszik az Izrael őrizője. Ahogyan Dánielt is kimentette az oroszlánok verméből, ahogyan a héberi fiak is kikerültek a 7-szer erősebben befűtött tüzes kemencéből. Ugyanúgy tud segítséget adni Isten mindenkor szolgáinak, akik nehézségbe kerülnek. És nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy Istennél minden patika mérlegen kimért, mindent jól időzít. Amikor beszéltünk arról itt az elején, a mai alkalom elején, hogy a történelemben milyen időszakok voltak, ugye a különböző megtorló intézkedésekről, amikor beszéltünk, ugye a Római Birodalom idején. Ne felejtsük el, hogy Jelenések könyve visszatér erre az időszakra. Az első 4 kürt szó mit üzen nekünk? Isten megengedte a Római Birodalomban azt, hogy külső népek áramoljanak be és végezzenek pusztításokat. Nem azért, mert kegyetlen lett volna Isten, jóságos, de amikor valaki visszaél, az ő segítségével az ő parancsolatait elhagyja, akkor Isten lelke is onnan eltávozik. És meg kellett, hogy engedje az igazak védelme érdekében, hogy azok a szörnyű törvények ne tudjanak megvalósulni. Ezért ugye engedélyt adott arra, hogy a nyugati gótok, a hunok, a vandálok, a germánok beözönlenjek a Római Birodalomba, mert ezáltal is megpróbálta megfékezni ezeknek a törvényeknek az érvényesülését. És hasonlóképpen az 1523-as, 25-ös törvényekről, amit szintén említettem. Emlékezzünk arra, hogy szintén Jelenések könyve 5. és 6. kürt szó beszél arról a felnövekvő arab, török, oszmán hatalomról, amelynek Isten szintén szerepet szánt. 150 évig még csak nyomorgatták ugye a bizánci birodalmat, tehát nem tudták még elfoglalni a törökök. De utána elengedte az Eufrátesznél a 4 angyalt Isten, és a török tovább tudott nyomulni. 1526. Emlékszünk ugye erre az eseményre, a Mohácsi csata eseményére. Ha Isten nem engedi meg azt, hogy a török előre tudjon nyomulni, akkor a véres törvények és egyáltalán maga a reformáció sem tudott volna úgy terjedni, mint ahogy ennek segítségével tudott terjedni. És Istennek ugye a végidőben is terve van az ő hűségeseivel, hogy kinek milyen élethelyzetet enged meg, és kinek milyen módon hoz majd szabadulást. Én kívánom azt, hogy tanulmányozzuk ezt a történetet is, és tanulmányozzuk az ígéreteket is, Jelenések könyvének ígéreteit is, de a Szentírásnak több ígérete van arra vonatkozóan, hogy mi minden gondunkat Istenre vethetjük, és Isten nekünk nem a félelem lelkét adta, bármilyen körülmények is adódnak, hanem az erőnek, szeretetnek és a józanságnak lelkét. És ha netalántán elfogna is bennünket a félelem, küzdjünk ez ellen, és tudjuk azt, hogy Isten ekkor is a segítségünk. Olvassuk a 46. Zsoltárban azt is, hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Igen, Isten szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. És ha nehéz időket is kell átélni, kívánom, hogy ahogy Dávid a hála énekében megörökítette, ezek tudjanak bekövetkezni a mi életünkben is. A Zsoltár, a 30. Zsoltár 12. és 13. versét szeretném zárásul felolvasni. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülövesztél örömmel, hogy zengjen néked, és el ne hallgasson felőled a dicséret. Istennek legyen hála mindenért, bármit is enged meg az életünkben, de ő az, aki a siralmat és a rosszat is örömre, vígságra fordítja, és adjon nekünk is ez erőt és reményt itt a földi történelem hátralévő időszakában. Amen. Mennyei édesatyánk, drága szerető jó úrunk, köszönjük neked azt, hogy olyan mérhetetlen a te bölcsességed és gondoskodásod mi rólunk, akik oly sokszor akaratlanul is, de szégyen tudunk hozni a te nevedre. Drága Istenünk, segíts nekünk, hogy erősödjünk a szeretetben. Segíts, hogy a te szeretet törvényedet be tudjuk tölteni. Hiszen te azért teremtetted az embert, hogy másoknak szolgáljon, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Drága Istenünk, add, hogy ez előttünk legyen, bármilyen életkörülményeket is engedsz meg az életünkben, de ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a keserűség, akár a csüggedés erőt vegyen rajtunk. Ne a földi nehézségekre, ne a nehéz körülményeinkre tekintsünk, hanem emeljük föl szemünket az ég felé, ahonnan jön a te segítséged. Adj, Urunk, minden körülmények között bölcsességet, józanságot, erőt, és add éreznünk mindig, hogy te állsz a kormányrúdnál, akkor is, ha a legsötétebb lenne körülöttünk bármilyen élethelyzet, akkor is tudjuk azt, hogy minden a te engedélyeddel történik, és még a rossz munkáit is az üdvösségterv ügyébe állítod. Urunk, te olyan kegyelmes vagy, hogy te mindenkiben szeretnéd azt, hogy eltávozzon a gonosztól, és hogy a jó útra térjen. Kérünk, általunk is munkálkodj a környezetünkért, a szeretteinkért, Segíts Istenünk, hogy mi mindig hiteles képviselőit tudjunk lenni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod kérésünket, hogy ezek ott vannak feljegyezve nálad, és köszönjük, hogy munkálsz a mi lelki jellembeli épülésünkért, és hogy hűséggel követhessünk és képviselhessünk téged ebben az egyre zordabb és pusztuló világban. Adj nekünk reményt, hogy mi is reményt adhassunk másoknak. Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen.